Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország már negyedjére vesz részt a NATO legveszélyesebb missziójában, a balti légtér közös védelmében, ahol nap mint nap fennáll a közvetlen konfrontáció kockázata Oroszországgal, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter arra is kitért, hogy Európában egyfajta háborús pszichózis uralkodott el a politikai döntéshozók között, azonban tévednek azok, akik úgy gondolják, hogy egy háborút a harctéren le lehet zárni, vagy hogy egy nukleáris hatalmat fegyverszállításokkal le lehet győzni. A tárcavezető a litvániai Szijjaújjaújban a balti légtérrendészeti műveletben résztvevő magyar katonák előtt tartott beszédet. Pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást is kötött az amerikai elnökkel a kormányfő a pénteki washingtoni látogatásán. Orbán Viktor erről a Washingtonból hazafelé tartó repülőútján beszélt. Azt mondta, Donald Trump ígérete értelmében, ha bármilyen külső támadás érné Magyarországot vagy az ország pénzügyi rendszerét, megvédik a magyar pénzügyi stabilitást. Úgy fogalmazott, olyan szinte korlátlan finanszírozási lehetősége van hazánknak az Egyesült Államokban, amellyel ki tudnak váltani bármilyen brüsszeli pénzt. A korábbi bejelentést megerősítve azt is hangsúlyozta, Magyarország időkorlát nélküli szankciómentességet kapott az Egyesült Államoktól a török áramlat gázvezetéken és a barátságkőolajvezetéken érkező energiaszállításokra. Az Európai Bizottság szerint a magyar-amerikai megállapodás, amely hazánkat az amerikai szankciók alól mentesíti, nem változtat az Unió 2027-re tervezett orosz olaj- és gázimport kivezetési céljain, a washingtoni döntések értelmezése pedig kizárólag az Egyesült Államok hatásköre. A megállapodás kommentálásában az EB emlékeztetett arra, hogy az Unió már 2022-ben a Repower EU terv keretében csökkentette orosz energiapiaci kitettségét. Nem túlzás kimondani, az év eddig legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl, fogalmazott a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók életbelépése karácsonyra 2-3-szoros rezsiköltséget és 1000 forintos benzinárat okozott volna. Október végéig 3667 milliárd forintos mínuszt halmozott fel az államháztartás központi arrendszere, ami a megemelt éves hiánycél 3/4-ének felel meg, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormány szerint az időarányosnál kedvezőbb a teljesülés, miközben az állami kiadások tovább nőttek. Az évtizedik hónapjában az elmúlt 24 év harmadik legnagyobb havi hiánya jött össze, de a kabinet számára így is maradt még több mint 1000 milliárd forintnyi mozgástér az év végéig, tette hozzá kommentárjában az Index portál. A felére esett vissza az Egyesült Államok negyedéves gazdasági növekedése a folytatódó kormányzati leállás miatt, figyelmeztetett az amerikai pénzügyminiszter. Scott Bessent a szövetségi intézmények 40 napja húzódó működési kényszerszünetének hatásairól beszélt a CBS televízióban. Szerint a kormányzati intézmények újraindításához a kongresszus felsőházában 5 demokrata szenátorra lenne szükség, Adam Schiff demokrata párti szenátor viszont szintén a CBS-en megerősítette, egyelőre nincs szándékuk arra, hogy megszavazzák az átmeneti költségvetést. Felfüggesztette a ritka fémek, köztük a gallium, a germánium, az antimon és a szuperkemény anyagok amerikai exportjának tilalmát Kína. Az intézkedés 2026. november 27-ig marad érvényben. Xi Jinping kínai és Donald Trump amerikai elnök október végén Dél-Koreában olyan megállapodásokat kötött, amelyek enyhítik a korábbi gazdasági szankciókat. Lemondott Tim Davie, a BBC vezérigazgatója, valamint Deborah Turnis, a csatorna híradójának ügyvezető igazgatója, miután felmerült, hogy a BBC Panorama dokumentumfilmje félrevezette a nézőket Donald Trump egyik beszédével kapcsolatban. Az eset miatt Michael Prescott, a BBC szerkesztési elveiért és standardjeiért felelős bizottságának korábbi tanácsadója belső dokumentumban bírálta a csatornát, ez viszont kiszivárgott, a Telegraph hozta nyilvánosságra múlt csütörtökön. Összeütközött két személyszállító vonat a Pozsonyi megyében lévő Bazin közelében este, többen megsérültek, jelentette a szlovák közszolgálati hírügynökség hatósági közlésekre hivatkozva. Robert Fico szlovák kormányfő a történtek kapcsán rendkívüli kormányülést hívott össze. A mostani vonat szerencsétlenség már a második hasonló eset egy hónapon belül Szlovákiában. Október 13-án Szádalmás közelében ütközött össze két szerelvény, az akkori incidensben több tucatnyian sérültek meg. Végül az időjárásról. Holnap a ködés réteg felhőzet helyenként csak lassan zsugorodik, másút oszladozásokat alapvetően napos idő követi. A szitáláson kívül csapadék nem várható, a szél többnyire gyenge mérsékelt marad. A hőmérséklet kedden hajnalban plusz 2-3, napközben aztán 9-10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Nagy Szent Leó pápa, egyháztanító. Rómában született 461. november 10-én, pápaságának kezdete 440. szeptember 29, pápaságának vége 461. november 10. Jóval pápává választása előtt jelentős hivatalokat töltött be az egyházban. Etrúriából származott, egy toszkánai család gyermekeként született. Két pápa elődje idején, mint diákonus, fontos szerepet töltött be. Császári felkérése éppen diplomáciai úton volt Galliában, amikor odahaza pápává választották. 50 éves lehetett ekkor. A római egyházban nagy tekintélye volt. Az igaz hitnek elszánt védelmezője. Ezt mutatja a Flaviánushoz írt dogmatikai levele is, amelynek krisztológiai elvei érvényesültek a kalcedóni zsinaton. A monofizita Eutükhész-szel szemben nyíltan kimondotta, hogy eretnek, mert Jézusban nem egy természet van, hanem kettő, isteni és emberi. Jézus Krisztus igaz Isten és igaz ember egy személyben. 96 ékes latin nyelven írt beszéde egy nagy jellemről, Péter apostol tekintélyével rendelkező, kiválóan művelt és az életszentség útját járó főpapról tanúskodik. Sok gondot okoztak neki az Afrikából Rómába szivárgó manicheusok, akik mindent rossznak tartottak, ami a testtel kapcsolatos. A negyedik kalcedóniai zsinaton, amely elítélte a monofizitákat, Leó pápa levelének felolvasása után így kiáltottak fel a zsinati atyák. Ez az atyák hite, ez az apostol hite. Péter beszélt Leó ajkával. Mindannyian ebben hiszünk. Egyes kérdéseket azonban nem tisztáztak, ezek további vitákra szolgáltattak okot. A monofizitizmust támogató alexandriai pátriarka eltávolítása pedig Egyiptomot idegenítette el, ahol ma is 23 egyházmegyébe szervezve több millió keresztény számláló nemzeti egyház kialakulására vezetett. A pápa nem fogadta el azt a zsinati kánont, amely Konstantinápolyt új Rómának nevezte, pátriarkáját pedig vele egyenlővé tette. Attila hun király seregei 452-ben feldúlták Itáliát, egészen Mantováig jutottak el. A császár, a római szenátus és a nép fölkérte Leót, hogy menjen a hódító elé. Ezt Leó meg is tette, és Attilát visszafordulásra késztette. Ezzel nagy szolgálatot tett az európai műveltségnek. Legszebb jelzője talán az lehet, hogy a híveinek buzgóságáért nagy és mély hivatástudattal minden tőle telhetőt megtett. 461. november 10-én halt meg Rómában. Szent Damazus óta Leó volt az első pápa, akinek levelein kívül más egyházi művei is fennmaradtak. 14. Benedek pápa az egyház tanítók sorába iktatta. Hallgassunk meg egy részletet egyik karácsonyi beszédéből. Ismerd meg, ó keresztény, méltóságodat! Az isteni természet részesévé lettél. Ne térj vissza méltatlan viselkedésed régi hitványságához. Jusson eszedbe, kinek a testében vagy tag, és milyen fő alatt. Emlékezzél, hogy kiragadtak a sötétség hatalmából, és átkerültél Isten világosságába és országába. A keresztség szentségével a Szentlélek temploma lettél. Ne üzd el ezt a fölséges lakót gonosz tettekkel magadtól, hogy újból az ördög szolgaságába kerülj, hiszen Krisztus vérével fizetett érted. A karácsonyi prédikációjából hallottuk ezt a kis részletet. Szent Leó pápa a hittudósok és szónokok égi pártfogója. A szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te sohasem engeded meg, hogy a pokol hatalma erőt vegyen egyházadon, amelyet erős, apostoli sziklára építettél. Kérünk, add meg egyházadnak, hogy nagy Szent Leó pápa közben járására igazságodban szilárdan megmaradjon, és folytonos békében éljen Krisztus a mi Urunk által.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus egyházközség plébánosa folytatja emelkedését a halottainkról való megemlékezésről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván a műsor szerkesztője Gronda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
Halottak napján és november hónapban minden nap emlékezünk az elhunyt szeretteinkre. Ki miben hisz, hogy mi is lesz velünk a halál után? Benedek pápa írja, sokan már nem is hisznek abban, hogy van mennyország, nem tudnak vele mit kezdeni. Mégis bízunk abban, hogy a szeretteink jó helyen vannak. Kimegyünk a temetőbe, gyertyát gyújtunk, virágot viszünk, hiszen ez követeli a tisztesség is, a tisztelet. Azonban mindenképpen ott lebeg előttünk a kép, ugyan mi van velük. És persze, ha akarjuk, hanem ott a kérdés, hogy velünk mi lesz. Ha meghalunk, mert előbb-utóbb az lesz, minket is felravataloznak, eljönnek a szeretteink azért, hogy búcsúzzanak tőlünk, de mi lesz velünk? Ott a koporsó, hogy ott vannak a hamvaink, belehelyezik a földbe, de mi lesz velünk? Teljesen megsemmisülünk? Vagy mi az, ami ránk vár? Nagyon sokféle filozófiai ág, különböző vallások, most már egyre erősebb az okkultizmus, az ezotéria, amit tanítanak mindenfélét, a jósasszonyok, a jósok, hogy mi lesz velünk a halálunk után. Nagyon zavaros tanítások ezek, amelyek az embernek a létéről, a jövőjéről eléggé lehangolóan beszélnek, vagyis az embert megalázzák ezek a tanítások, a porigalázzák. A keresztény tanítás pedig azt mondja, hogy amikor meghalunk, akkor lesz az úgynevezett különítélet. Amikor is megjelenünk Jézus Krisztus színe előtt. Persze ez nem olyan, mint egy színház, nem olyan, mint egy tárgyalóterem, el sem tudjuk képzelni ezt a lelki találkozást. Amikor Jézus Krisztussal, aki maga a szeretet, akivel találkozunk, a mi lelkünk, és ebben a szeretetben ráébredünk a bűneinkre, minden hiányunkra, és ez a különítélet. Valaki egyből a mennyországba kerül, ami az Istennek a boldog színelátását jelenti. Van, aki az úgynevezett purgatóriumba, és ha valaki annyira megáltalkodott, akkor a pokolba. A pokol persze szeretnénk letagadni, de a Szentírás egyértelműen tanít róla. Jézus egyértelműen tanít róla, és persze ebből kiindulva maga az Anya Szent Egyház is. A különítélet után eldől a végső sorsunk, de még nem a végső állapotba kerülünk. Most én ki szeretném emelni magának a purgatóriumnak, amit mi is szoktunk kifejezni, hogy a tisztító tűznek a létét. Miről is szól ez? Most, amikor a reménynek a szentéve van, akkor különösen fontos számunkra a remény. Úgy is, hogy mi lett az elhunyt szeretteinkkel, és mi lesz velünk, hogyha meghalunk. Ez ilyen félelmetes elmúlás, vagy a reménynek a gondolata, hogy mi lesz velünk, és hogy valóban van-e Isten, van-e örök élet, és hogy valóban van-e mennyország. Az első korintusi levélben Szent Pál apostol a 3. fejezet 12-15. Verség ír arról, hogy majd az Úr napja úgy érkezik el, mint a tűz. Mindenki Krisztusra épített, ő az alap, de nem mindegy, hogy miből. Szénából, szalmából, fából, fémből, drágakőből, és hogy meg leszünk vizsgálva, mint egy tűz által. A tűz persze egy kép kifejezi a szenvedést, hogy a tűzben égni, megtisztulni, az nagyon fájdalmas. Persze a valóságban nem tűzről van szó, de a fájdalom az valós, amit el sem tudunk képzelni. Ha így nézzük, ez fenyegetésnek vagy büntetésnek tűnik. Azonban Benedek pápa, Spes Salvi, a keresztény reményről szól enciklikájában úgy beszél erről az állapotról, mint a reménynek az állapota. Ezt írja a Szent Atya, hogy a tűz maga Jézus Krisztus. Ő a bíró és az üdvözítő. A vele való találkozás az ítélet döntő aktusa. Az ő tekintete előtt elolvad minden hamisság. A vele való találkozás égető tűze átalakít és megszabadít, hogy valóban önmagunká váljunk. Eközben életünk építménye szalmának, merő hencegésnek bizonyulhat és összeomlik. ám a megmenekülés e találkozás fájdalmában történik, melynek során létünk tisztátalansága és betegsége nyilvánvalóvá válik. Az ő tekintete, az ő szívének érintése meggyógyít bizonyos fájdalmas átváltoztatásban, mint egy tűz által. De ez a fájdalom boldog, amelyben az ő szeretetének szent hatalma lánként átjár bennünket úgy, hogy végre teljesen önmagunk, és ezáltal teljesen Istené leszünk. Így válik láthatóvá az igazságosság és a kegyelem egymásban léte is. Életünk nem közömbös, de szennyezettségünk nem piszkít be bennünket örökre, föltéve, hogy legalább megmaradtunk Krisztus az igazság és a szeretet felé való törekvésben. Szennyezettségünk Krisztus szenvedésében végső soron már elégett. Az ítélet pillanatában megtapasztaljuk és megkapjuk szeretetének ezt a győzelmét, minden a világban is a bennünk lévő rossz fölött. A szeretet fájdalma lesz megmenekülésünk, és alakul át örömünké. Eddig az idézet Benedek pápától, és néhány gondolat ehhez a néhány sorhoz. Amikor az ítéletről van szó, akkor beszélnünk kell az Istennek az irgalmasságáról és az igazságosságáról. Az ő irgalma végtelen, hiszen ő váltott meg minket a bűneinktől, meghalt értünk a kereszten és feltámadt azért, hogy örök életünk legyen. Meghalt a bűneinkért, hogy a Szent Jónásban le tudjuk tenni, hogy kérjük az Istennek a bocsánatát, és ő minden bűnt megbocsát. Azonban a bűnök azok sebeket okoznak, mind a mi lelkünkben, mind pedig másoknak a lelkében. És ezért a bűn az mindig beszennyez, mindig fájdalmat okoz. Az Isten igazságossága nem azt jelenti ilyenkor, hogy ne is foglalkozzunk vele, nem is akarok ránézni, hanem mindenki üdvözül úgy, ahogy van, és ilyenekkel nem foglalkozunk, hogy sebek, meg a bűnnek a következményei, meg a szennyezettség, hanem az Isten igazságossága, aki meg akar bennünket gyógyítani azért, hogy teljesen tisztává váljunk, és így fogadjuk be a mennyország örömét. Így is lehetne ezt magyarázni például, hogy ezzel szoktam magyarázni, hogy például van egy baráti közösség, elmegyünk valamilyen nagyon szép, egzotikus helyre, tengerparton, nagyokat kirándulunk, fürdünk, finomakat eszünk, és hívunk mindenkit. És van például valaki, aki elesett, összetörte kezét, lábát, még a fejét is betörte, tele zúzódással, és mi elviszük őt szívesen, de őt végighúzzuk ezen az úton, ő a fájdalomtól szinte belehal, mert számára kínzás lenne, nem tudná befogadni ezeket az örömöket. Ha azonban otthon marad és meggyógyul, amikor teljesen egészségessé válik, akkor be tudja fogadni az örömöknek a teljességét. Persze ez kis egyszerű példa, de valahogy így tudnám szemléltetni, hogy szükséges a gyógyulás, hogy be tudjuk fogadni az Istennek a végtelen szeretetét, hogy teljesen egészségesek legyünk, és hogy így tudjunk bejutni a mennyek országába. Ezért, hogyha így tekintünk a purgatóriumra, az nem a büntetésnek a helye, nem az Isten bosszójának a helye, hogy bűnöztél, na most adok én majd neked, jó megbüntetlek, hogy tudd meg, hogy mi a fájdalom, hogy mi a bűn. Nem erről van szó, és milyen gyönyörű ez a mondat, amit Benedek pápa ír, a szeretet fájdalma lesz megmenekülésünk, és alakul át örömünké. Ez a szeretetnek a fájdalma, az Istennek a szeretete, aki a szeretete által gyógyít bennünket, de a bűntől megsebzett lélek számára ez fáj, és persze gyógyító is. És ez a szeretet által megmenekülünk, gyógyulunk, és ez a szeretet válik bennünk örömmé. Átmenetileg fájdalommal jár, és komoly fájdalommal, de örömünké változik. És amikor mi imádkozunk az elhunyt szeretteinkért, akkor nem teszünk mást, mint belekapcsolódunk ebbe a gyógyulás folyamatába. Mi az imáinkkal kísérjük, és az ima áldozattal imádkozunk azért, hogy a bűn okozta sebek gyógyuljanak be, mind a szeretünkben, mind a környezetében, amiket ő okozott. A lényeg, hogy az elhunyt szerettünk minél hamarabb meggyógyulva élvezze a mennyországnak az örömét. Ez az Istennek és az emberek szeretetéről szól, a kommunió szanktorum, a szentek közössége, és az Isten akarta így, hogy nem csak ő akar úgymond elintézni mindent, hanem azt akar, hogy mint szeretett közösség egymásért is imádkozzunk, egymásért is tegyünk, és így tudjuk segíteni egymást az üdvösség útján.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyház község plébánosa folytatta emelkedését a halottainkról való megemlékezésről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztorovoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget Mózes életének kezdetéről és Szent Imre hercegről.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai adásunkban Mózes életének kezdetét fogjuk megismerni. Mózes egy különleges ember volt, akinek az élete már a születésekor is tele volt csodás eseményekkel. A második részben pedig Szent Imre hercegről fogunk beszélgetni, iskolánk névadójáról és az ifjúság védőszentjéről. Kezdjük is akkor Mózes életével. Egy picit visszatekintünk még a József történetére, hogy hol is volt József, hova hívta az ő testvéreit, hogy hova jöjjenek? Laci.
Egyiptomba.
Így van. Egyiptomba hívta őket, azért, hogy ott minden jóval ellássa őket, jöjjenek oda, és Kánaán földjéről telepedjenek le Egyiptomba. Le is telepedtek, és mi történt ott? Laci.
Történt pedig, hogy egy férfiú a lévi nemzetségből megházasodott, és a felesége fiút szült. 3 hónapig rejtegette, de mikor már tovább nem rejtegethette, szerzett egy gyékén ládácskát, az bekent egy antával és szurokkal, beletette gyermekét, és a folyóvíz szélén a sás közé rejtette. A gyermek nővére, Mériam, pedig távolból figyelte, hogy mi történik öccsével.
Köszönöm szépen. Szerintetek miért rejtegette, mit tanultunk, miért? Mondtam, hogy Egyiptomban jólét volt, és mi történt egy kis idő múlva? Léna?
Hogy a fáraó félt a
izraelitáknak, így van, és még te pedig mondtad, hogy zsidók, így van, Léna, mondhatjuk így is, vagy Isten népe, vagy a kiválasztott néptől. Tehát a fáraó attól félt, hogy nagyon sokan lesznek, igaz?
Igen, és hogy majd fellázadnak ellene.
Így van.
És ezért rabszolgaságba terelte a izraelitákat, hogy építsenek piramisokat, meg házakat.
Igen, és szolgáljanak neki.
Igen.
Köszönöm, Léna.
Attól a zsidó nép ugyanúgy erősödött, és ezért a fáraó bevezette azt, hogy minden született héber kisfiút öljenek meg.
Így van, pontosan. Ezért Mózes anyukája rejtegette 3 hónapon keresztül, és aztán kosarat szőtt, és a Nílus folyóra tette. Folytassuk tovább a történetet, Lackó.
A fáraó leánya lement, hogy megfürödjék a folyóban. Szolgáló leányai pedig ott járkáltak a víz partján, meglátták a lálácskát, és odavitték a fáraó leányának. Ő felnyitotta a tetejét, és látta, hogy egy síró fiú gyermek van benne. A héberek gyermekei közül való, mondta a fáraó lánya, én megkönyörülök rajta. A fiúgyermek nővére pedig odalépett a fáraó lányához, és megkérdezte, elmenjek-e, hogy hívjak egy héberasszonyt, hogy szoptassa a gyermeket. A fáraó leánya elküldte, és a leányzó elhívta a gyermek anyját.
Igen, köszönöm szépen. Hogy hívták? Emlékeztek-e a történetből? Most nem derült ki, de mi tanultuk az iskolába, hogy hívták a testvérét?
Miriam.
És ő figyelte, hogy mi történik a testvérével. És akkor a fáraó leánya felnevelte őt, illetve előtte hívta az anyukáját, hogy ő addig szoptassa meg, amíg kell, és utána visszavitték őt az egyiptomi palotába. Tovább folytassuk. Aztán felnőtt.
A gyermek felcserepedett, és anya visszavitte a fáraó lányához. És ő, mint a sajátja lett volna, úgy nevelte, és Mózes, vagyis a kihúzott nevet adta neki, mert mint mondta, a vízből húztam ki őt. Mózes a fáraó leányának fiaként fejedelmi nevelést kapott a palotában. Megtanult minden mesterséget, betűvetést, olvasást, fegyverforgatást és bíráskodást.
Jó, mondjuk még, hogy miket tanult meg. Nóri.
Írást tanult, olvasást, számtant, idegen nyelvet, éneket és hangszeres zenét. Tanulmányozta az istenek életét, régi szövegeket olvas, testi erejét úszással, futással, birkózással fejleszti. A háború művészetét is elsajátította. Harci kocsit vezet, nyilazni tanult, vadászott.
Köszönöm szépen. Tehát a fáraó mindenre megtanította őt, minden mesterségre és minden tudományra. De nem felejtette el a hitét sem, és azt, hogy ő honnan származik, a héberektől származik, és a zsidó vallást ugyanúgy ő belőről gyakorolta. Emlékeztek, beszéltünk róla, az egyiptomiak, tudjátok, hogy a napistenbe hittek, hanem ő Jahvéban az egyistenbe hitt. Kitől tanulhatott meg szerintetek ott az egyiptomiak között? Léna.
Hát a szüleitől és a testvérétől.
Igen, így van.
Meg vagy. Még azoktól a rabszolgáktól, akik ott voltak és
dolgoztak. Igen, és lehet, hogy ott volt ismerőse, és akkor azokkal beszélgetett. Így van. Mi történt ezután?
Történt pedig, hogy amikor az országot járta, és látta, miként csanyargatják honfitársait az egyiptomiak nehéz munkákkal, egy egyiptomi robotmester könnyűtelenül megverte az egyik honfitársát. Mózes ide-oda tekintett, és látta, hogy nincs ott senki. Ezért agyonütötte botjával az egyiptomi férfit, és elrejtette a homokba. Másnap kiment megint országjárásra, és látta, hogy két honfitársa marakodik. Így szólt annak, aki bűnös volt. Miért ütött honfitársadat? Ahhoz pedig így felelt neki. Micsoda tett téged főemberre és bíróvá rajtunk? Talán engem is meg akarsz ölni, mint ahogyan az egyiptomit megölted? Mózes pedig igen megrémült, és így szólt magában. Bizony kicsitódott a dolog. A fáraó is meghallotta, hogy mi történt, és halálra kerestette Mózes, de ő elmenekült a fáraó elől a Midian földjére.
Köszönöm szépen. Tehát megtudta a fáraó is, pedig ő azt hitte, hogy el tudja titkolni, de nem tudta eltitkolni. Mi történt Midian földjén?
Mikor Mózes elérkezett a Midian földjére, leült egy kútnál. Midian papjának 7 leánya volt, és azok is oda mentek a kúthoz, hogy megitassák atyuk juhait. De akkor a pásztorok is oda mentek, és elkergették a 7 leányt. Mózes azonban felkelt, és megsegítette a leányukat, és megitatta a juhaikat. A leányok hazamentek, és az atyuk megkérdezte, mi az oka, hogy ma ilyen hamar megjöttetek? Ők pedig így feleltek. Egy egyiptombeli férfi oltalmazott meg bennünket pásztoroktól, és még vizet is húzott nekünk, és megitatta a juhakat. Midian papja ekkor megkérdezte, hol van ő? Miért hagyjátok ott azt a férfit? Hívjátok ide, és adjatok neki enni. Mózesnek pedig megtetszett, hogy ott maradjon Midian papjánál, és az feleségül adta neki leányát, Cipporát. Cippora pedig fiút szült, és Mózes Gersonnak, azaz jövevénynek nevezte. Mert amint mondta, jövevény voltam az idegen földön. Történt pedig hosszú idő múlva, hogy a fáraó meghalt, Izrael fiai pedig fohászkodtak a szolgaság miatt, és kiáltozásuk feljutott Istenhez. Isten meghallgatta fohászukat, és megemlékezett az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségről, Izrael fiaira is letekintett, és gondja volt rájuk.
Mózest kiválasztotta az Isten, hogy őt fogja küldeni a zsidókhoz, a fáraóhoz, hogy a zsidó népet kiszabadítsa. Mi történt vele Mózessel a Hórep-hegyén?
Hát, Laci. Hogy Mózes, amikor éppen hajtotta hazafelé a nyáját, akkor egy égő csipkebokort látott, és akkor oda ment, és az Isten meg megszólította, hogy vegye le a sarut a lábáról, és hogy hajoljon meg, vagy hogy...
Így van, mert ahol áll, az igen, egy szent hely.
Igen.
Igen. És akkor...
hogy mondta neki, hogy vezess ki a népemet Egyiptomból.
Igen.
És hogy mondta neki Mózes, hogy de hát én nem szeretnék beszélni, mert dadogok, és akkor az Isten megküldte Áront.
Így van, és segítség.
Meg még azt is mondta neki, hogy dobd le a földre a botod.
Igen, és mi történt azzal a bottal, ami a kezébe volt?
Kígyóvá változott.
Igen, és akkor ezzel tulajdonképpen mit adott neki Isten, Laci?
Hát egy hatalmat, hogy kivezesse a népet.
Népet, és meg is mutatta, hogy ez mondjuk igaz, egy csak egy tágy, de azzal a botjával egy csodát tudott művelni. Tulajdonképpen megerősítette őt, hogy csak nyugodtan menjél, és kérjed a fáraót, hogy engedje el a népet. És akkor mi történt ezután?
A fáraó háromszor elutasította Mózest, és akkor Mózes a harmadiknál azt mondta, hogy akkor 10 csapás fogja sújtani Egyiptomot. Akkor Mózes és Áron megint a fáraóhoz, és így szólt hozzá. Az Úr küldött minket, bocsásd el azért Izrael fiait. A fáraó pedig azt mondta, tegyetek akkor csodát. És Mózes a földre vetette botját, az Isten botját, és az kígyóvá lett. A fáraó akkor bölcseket és varázslókat hivatott, és titkos mesterségükkel azok is úgy cselekedtek, és botjaik kígyóvá váltak, de a Mózes és az Áron botja kígyója elnyelte a bölcsek kígyóit mind. A fáraó szíve pedig megkeményedett, és nem hallgatott rájuk. Másnap az Úr parancsára Mózes és Áron elment a fáraóhoz, és így szólt. Az Úr, a héberek istene küldött minket, hogy bocsásd el Izrael népét. De te nem hallgattál szavunkra, ezért most botunk suhintásától váljék vérré Egyiptom minden vize, és a vizek mind vérré váltak, és az embereknek nem volt mit indiunk. De a fáraó varázslói is úgy tettek varázslásukkal, és a fáraó szíve megkeményedett. akkor az Úristen békákkal verte meg egész Egyiptom földjét. És a békáktól pozsogtak a paluták, és a házak, és a kemencék, és az istőtek nők. De a fáraó szívét megkeményítette az Úr, mert varázslásukkal az ő varázslói is úgy cselekedtek. Akkor az Úr Egyiptom földjének minden szempolát tetőt változtatta, de a fáraó szíve akkor is megkeményedett, mert varázslásukkal az ő varázslói is úgy tettek. Akkor az Úristen bögyöket bocsátott a fáraó népére, de elválasztotta azon alapon Gósen földjét, ahol Izrael népe lakott, hogy ott ne ártsanak a bögyök. Erre már a fáraó magához hívta Mózest, és kérlelte, imádkozzék az Úrhoz, hogy múljék el a bögyök csapása. Isten meghallgatta Mózes imádságát, de amikor a csapás elmúlt, a fáraónak megkeményítette a szívét megint, és akkor az Úr dögvízzel sújtotta Egyiptom minden jószágát, és a hólyagos keréseket fakasztott az egyiptombelieken.
10 csapással sújtotta a népet.
És jégesővel pusztította Egyiptom földjének minden teremtését és minden gyümölcsét, és sáskák sokaságát küldte lombokra és süvekre. Amikor azonban a fáraó már elbocsátotta volna Izrael fiait, a csapás elmúltával az Úr mindig megkeményítette a fáraó szívét, és az visszavonta ígéretét. Az Úr pedig azt mondta akkor Mózesnek, egy csapást hozok még a fáraóra és Egyiptomra, egyet, de azután elbocsát benneteket. Mert éjfélkor kimegyek Egyiptomba, és meghal minden elsőszülött fiú, a fáraó elsőszülöttjétől, a szolgáló elsőszülöttjétig, még a jószágé is. És nagy jajgatás lesz Egyiptom földjén, melyhez hasonló nem volt, és nem is lesz többé. Izrael fiai közül senki nem hal meg, még az ebeik sem, hogy megtudják. Az Úr különbséget tesz Izrael és Egyiptom között. Akkor Mózes és Áron elment a fáraóhoz, előadta neki mindezt, de az Úr most is megkeményítette a fáraó szívét, és ő nem bocsátotta el Izrael népét.
Tehát most 9 csapásról hallottunk, Lackó elmondta, hogy mik voltak a 9 csapások, de a fáraó nem akarta elengedni így sem a népet. Akkor az Isten arra gondolt, hogy el fogja venni a gyerekeket, az egyiptomi gyerekeket. Hogyan védekeztek a héberek az utolsó csapás ellen, Léna?
A héberek úgy védekeztek, hogy a bárány vérével bekenték az ajtófélfát, és amikor az Isten angyala jött, akkor azokat a házakat kikerülte, de az egyiptomi újszülötteket pedig megölte.
Igen, pontosan, köszönöm. És kitölt még meg a fáraónak, ki volt a legfontosabb?
Hát a fáraó elsőszülöttje is meghalt.
Igen, és ekkor mi történt? Akkor a fáraónak a szíve még mindig megkeményedett, Laci?
Nem, akkor már elengedte őket.
Akkor elengedte, rábólintott.
Aztán... Sőt, el is kergette őket.
El is kergette, így van. Nagyon-nagyon mérges lett rájuk, és most már mondta, hogy menjetek, menjetek.
Még az is történt, hogy a fáraó utána meg utána küldte a seregét.
Így van.
És akkor, amikor a tengerhez értek, akkor meglátták, hogy jönnek utánuk az egyiptomiak.
Így van, a Vörös-tengerhez érte.
És akkor nagyon megjöttek az izraeliek, hogy előttük a tenger, mögöttük meg Egyiptom serege, hát hogy lesz tovább. És akkor az Úr úgy szólt Mózeshez, hogy nyújtsa ki a botját a tenger fölé, és akkor ketté válik a tenger, és akkor száraz lábbal, így írja, hogy száraz lábbal mentek át a tengeren.
A héberek, így van, a Szentírásban, így olvassuk.
Amikor átértek, akkor azt mondta az Úr Mózesnek, hogy húzza vissza a botját, és akkor a tenger meg összecsapódott, és meghaltak az egyiptomi katonák.
Így van, pontosan. Nagyon ügyes vagy, így van. Az Isten segítsége végig kísérte Mózest az egész életében. Kire hasonlít a Mózes élete, így a tanulmányunk során? Kinek volt ilyen sokfajta bonyodalom, rossz is az életében, és aztán mégis jóvá változott, Léna?
József.
Józsefnek.
Meg Jákob is.
És Jákobnak is. És most pedig itt tanulunk Mózesről. Így van, de az Úr nem hagyta őt el, hát, Isten meg, mindig segített neki.
Meg még kicsit Ábrahámnak is, amikor sokáig nem volt gyereke.
Így van, pontosan. Tehát most már kivonultak az Egyiptom földjéről a zsidók, a héber emberek, és letelepedtek, és vándoroltak tulajdonképpen az úton. És néha-néha azért zúgolódtak Mózesre, illetve az Istenre, hogy nem ad nekik enni vagy inni. Mi történt velük?
A Sástengertől Mózes a pusztán keresztül vezette Izrael népét. Három napig kutattak vízforrás után. Végül találtak egy forrást, de keserű volt a vize. Nem lehetett inni belőle. Erre fellázadtak az izraeliták Mózes ellen. Mózes kérte Isten, segíts rajtunk. Isten pedig mutatott Mózesnek egy darab fát, ami Mózes a fát a vízbe dugta. Elmúlt a víz keserű íze. Inni tudtak belőle.
És hogy még azt szeretném mondani, hogy utána, amikor letelepedtek, akkor meg az égből hullott ilyen manna.
Igen.
És akkor azokat meg tudták enni.
Igen, mert mindig zsörtölöttek, hogy nincs mit inni, nincs mit enni. Akkor mindig az Isten csak küldött nekik valamit, ennivalót. Pontosan ezt az égből a manna hullott rájuk. Igen.
Meg egy fűrcsapat is jött, és azoknak megették a tojását.
Így van, pontosan. Tehát húst is küldött, fűrjeket, madarakat és tojást is. Így van, pontosan. Léna.
És még a mannakat, ha már nagyon sok volt, az izraeliták már megmondták, és azt mondták Mózesnek, hogy már unják.
Igen, tehát mindig zsörtölöttek. Így van. Mindig valamibe hibát kerestek, pedig már örülhettek volna, hogy már nem rabszolgák, de jó. Mégis volt egy kis zsörtölődés.
Az Egyiptomból való kivonulást a zsidó nép ettől kezdve minden évben megünnepelte. Pászkának, az Úr átvonulásának nevezték ezt a napot. Jézus ezen az ünnepen adta értünk életét. A bűn fogságából átvezetett minket az Istennek tetsző életre, ez a mi húsvétünk.
Tehát a zsidó népnél az átvonulás ünnepe, az volt a pászka, nekünk pedig, a keresztényeknek pedig a húsvét. Ez az ünnepünk, amikor Jézus értünk adta önmagát, és megváltott minket a bűn rabságából. Tehát Mózesnak az életében volt jó is, rossz is, végig kísérte őt Isten áldása, és a következő adásban is majd folytatjuk innen a történetét, hogy hogyan vezette ki a népet Egyiptomból, és mik történtek a néppel. Egy kicsit szeretnék visszakérdezgetni tőletek, hogy ki csoda a történetben. Ki volt az, aki kosárba rejtette Mózest, hogy megmentse őt? Lackó.
Az anyja, meg az apja.
Igen. Hogy hívták az anyukáját?
Jókebed.
Nagyon jó. Ki volt az, aki kosárra talált, és úgy döntött, hogy felneveli Mózest? Léna.
A fáraó lánya.
Igen. Ki volt az, aki Mózes mellett állt, és figyelte, mi történik vele, mikor a Nílusra tették? Nóri?
Testvére Miriam.
Így van, köszönöm szépen. Ki volt az, aki befogadta Mózest, amikor elmenekült Egyiptomból, és később a lányát feleségül adta hozzá? Laci.
A midiáni pap.
Így van, pontosan. És ki volt Mózesnek a felesége? Hogy hívták? Laci?
Cippóra.
Igen, nagyon jó, köszönöm szépen. József életében is voltak ilyen hasonló dolgok, hogy tudjátok, amikor a testvérei meg akarták ölni Józsefet, végül úgy döntöttek, hogy inkább egy kútba dobják. Hasonló volt Mózes esete is. Őt is majdnem elveszítették, de Istennek más tervei voltak vele. Mózes története tehát már az elejétől tele volt izgalmas fordulatokkal és csodálatos eseményekkel. Majd innen fogjuk folytatni a következő adásban, hogy mi történt tovább a kiválasztott néppel és Mózessel. Most szeretnék áttérni Szent Imrére, mert Szent Imrének az ünnepnapja ebben a hónapban van, novemberben. Hanyadikán ünnepeljük őt, Lackó?
November 5-én.
Ki volt ez Szent Imre? Ki volt az édesapja, ki volt az édesanyja?
Szent István volt az apukája, aki a magyarok első királya.
Így van.
És az anyukája pedig a Szent István felesége.
Boldog Gizella.
Így van, Boldog Gizella. Szent Imréről nem sokat tudunk, mert a krónikák nem írnak le róla sok mindent. Mikor született körülbelül, tudjuk-e?
1007 körül született Szent Imre herceg.
Igen, és Székesfehérváron. És kit hívott István királyunk, hogy jöjjön és segítsen Magyarországon a keresztény hitet terjeszteni, és az ő fiát is nevelni.
Szent Gellértet.
Így van.
Püspököt.
Gellért püspököt, pontosan. Lackó.
Hogy egyébként azért is hívják Székesfehérvárt Székesfehérvárnak, mert hogy ott volt a szék, meg a király régebben. Ott
így
volt,
van, ott volt a
királyváros, az volt régebben.
Így van, királyvárosának is mondjuk. Gellért püspök nevelte, vagyis a tudományokra ő tanította meg, ugyanúgy a matematikára, meg a magyar irodalomra, meg a nyelvekre, meg a hittanra is Szent Imrét. És mondtuk is a történetünkben, hogy ő az ifjúságnak a védőszentje. Szerintetek miért?
Ne? Szent Gellértnek lilium van a jelében, és Szent Imrének is van egy lilium a jelében.
Így van. A jelképe, attribútuma a fehér lilium. Igen. Ez a tisztaságnak a jelképe, és ezért is nevezzük őt az ifjúság védőszentjének, mert fiatalon meghalt. Ahogy mondtad, Lackó, hogy történt az ő halála?
Egy vatkan megölte.
Így
amikor
van.
Vadászott.
Amikor vadászott, akkor egy vatkan megölte őt, és nem tudták megmenteni, és akkor az édesapja nagyon szomorú lett, Léna.
Hát még azt akartam hozzátenni, hogy amúgy Szent Imre testvérei, azok már nem éltek.
Igen, voltak testvérei is, de azok hamarabb meghaltak. Igen. És ő lett volna a trónörökös.
Igen,
és akkor, mi történt?
Hogy a Szent István halálán volt éppen, amikor meghalt Imre herceg is, és akkor nem tudta, hogy kire bíz az országot, és akkor nagyon elszomorodott, és aztán megjelent neki Szűz Mária.
És akkor?
És a kezébe adta a koronát Szűz Máriának, aztán meg az ökölbe szólított keze meg is maradt.
Igen, pontosan. És így lett Magyarország a szűzanyának az országa, tehát Mária országa vagyunk, mert Szent István királyunk, ő neki ajánlotta fel a koronát. És a magyarok nagyasszonya ünnepét nem régen ünnepeltük, október 8-án, akkor erre emlékezünk. Mit tudunk még Szent Imréről? Tudjátok-e azt, hogy Szent Imre megnősült-e? Léna.
Igen, megnősült. Szent Imre herceg 1022-ben, körülbelül 15 évesen korában megházasodott. Feleségének kiléte bizonytalan, a feltevések között szerepel bizánci, lengyel és horvát hercegnő is.
Mit tudunk az ő sírhelyéről? Hol van eltemetve Szent Imre Magyarországon? Lackó.
Székesfehérváron.
Ha arra jártuk ti is, el lehet menni, meg lehet látogatni a Székesfehérvárat.
A herceg szentélyavatása 1083. november 4-én Szent László király idején István királlyal és Gellért püspökkel együtt lett szentélyavatva.
Tehát Szent Imre és Mózes történetén keresztül megismerhettük az Úristennek az áldását, meg a jó téteményeit, és szeretném, hogyha Krisztus velünk lenne mindig, ezért szeretnék egy kis imát elmondani. Előttem az élet minden titkával és útvesztőjével, vidáman indulok, fiatalon, lelkesedéssel. Krisztusom, segíts megtalálni a helyes utat, s légy ezen az úton mindvégig utitársam, kalauzom, barátom. példáddal lelkesíts, szavaiddal igazíts, isteni mindenhatóságoddal erősíts. Ragyogja be életutamat a te sugárzó melegséged és megszentelő világosságod. Légy velem, vezess, hogy soha ne tévedjek el ne essem, hanem szívvel, lélekkel csak neked szolgáljak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Szent Imre herceg, Magyarország híke, szűz tiszta élet, legszebb példaképe, serdülő ifjak, pajzsa menedéke, könyörök értünk. Gyöngy volt a lelked, tiszta, mint a sírik, mint lilium szál, amely csak most nyílik. Oly csillag voltál, mely csak égre illik, könyörök értünk.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.